Szép jó reggelt mindenkinek, lassan összeállít a technikai dolog. Már is itt van velünk a vonalban Amerikából Kovács Dániel Richárd, aki az egyik kereskedelmi televízió főrendezője. Szervusz, jó reggelt, illetve szép estét neked.
Jó reggelt.
Szia, nagyon szépen köszönjük, hogy telefonálsz velünk, mert tudom, hogy ott most hajnal egy óra van, igaz? Ahol te vagy.
Hát ilyen lassan fél kettő, igen.
Lassan fél kettő. És most a kedvünkért felkeltél?
Hát így van. Nem volt egyszerű, de végül is összejött.
Igen, igyekszünk ezt meghalálni. Azt tudni kell, hogy igazából ma van a TV világnapja, és ezért gondoltunk rád, mert jelenleg te elég aktívan részt veszel a magyar televíziózásban, remek sorozatok fűződnek a nevedhez, illetve más dolgokat is csináltál, és elég szép utat jártál be, és most főrendező vagy, és igazából minket nagyon érdekelne, hogy te neked mit jelent 2022-ben a televíziózás, úgyhogy tényleg ennyire aktív részese vagy, és egy meghatározó alakja a mai kereskedelmi tévézésnek?
Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. Egyébként már elég régóta nagyon izgalmas kérdés, hogy mit jelent a televíziózás, mert hát én magam is elég régóta a szakmában vagyok, tehát ilyen 20 éve kezdtem el, és nekem tényleg az volt az álmom, hogy a televízióban dolgozni. De azt kell, hogy mondjam, hogy totálisan átalakulóban van ez a szakma. Azért mi mindannyian tudjuk és érezzük, hogy bejöttek a kereskedelmi televíziók, a piac egyre jobban elkezdett fragmentálódni, és egyre több tévé lett. Ugye annak idején, körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor az RTL meg a TV2 kereskedelmi csatornaként egyszer elindult Magyarországon, akkor az a kettő létezett. Óriási nézettségeket produkált mindkét csatorna, mindkét oldalon, de ahogy haladtunk előre az időbe, egyre több kisebb csatorna lett, és ők egyre inkább szedték el úgymond a nézőket, és aprózódott el a piac. Már el sem tudom mondani, hogy hány magyar nyelvű kis csatorna létezik. Tehát, hogy egész egyszerűen különböző tematikára különböző csatornák vannak, és most éljük az egyik legnagyobb átalakulásunkat, mert ugye bejöttek a streamek.
Igen.
És egész egyszerűen van egy réteg, aki már nem néz televíziót, hanem sokkal inkább szeretne kényelmi szempontok alapján választani, és inkább pár ezer forintért előfizet, és maga akarja eldönteni, hogy mit néz, és mikor nézi ezt a bizonyos tartalmat, és nem szeretne reklámot fogyasztani. Szóval ezért gondolom, hogy teljesen átalakulóban van a piac, mert csak bizonyos dolgok fognak megmaradni a televízióban. Nyilvánvalóan a híradást, az élő műsorok nem gondolom, hogy a stream át tudja venni, hiszen ott pont nem az a lényeg, hogy te magad válaszd meg az időpontot, hanem ott az időpont adott, mert a híradásnál nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos az aktualitás. De minden más olyan jellegű műfaj, mint amivel én is leginkább foglalkozom, mint például a heti sorozatok, vagy fikciós tartalmak. Ott már más a helyzet, tehát ott már az van, hogy aki kényelmi szempontok alapján akar dönteni, az annak ne feltétlenül mondják meg azt, hogy most nekem ne péntek 8-kor nézhessem meg ezt a dolgot, hanem hadd döntsem el én, hogy mikor fogom megnézni a bizonyos tartalmat, amit fogyasztani akarok. Arról nem is beszélve, hogy a sorozatok elég erősen ilyen pszichoaktívak az emberekre. Hát gondolj csak bele, hogyha valami sorozat behúz, akkor vagy nem tudod abba hagyni, hanem egybe lezarálod az egészet.
Igen. És mit gondolsz, Dani, hogy így 2023 környékén már a televízió ezekkel a nagy streaming szolgáltatókkal szemben, mert te is mondtad, hogy kevés dolog fog megmaradni a tévében, de mik ezek? Ezek a valóságshowk, ezek a nagy színes tehetségkutatók, tehát mi az a mi az a szegmens, amiben a tévé mégis azért felül tud emelkedni, illetve oda tudja vonzani a nézőket vissza a streaming szolgáltatóktól? Van erre valami terv, vagy erről van-e valami kimutatás? Vagy...
Hát ez elég egyértelműen látszik, hogy a híradás és a live eventek mindig is a televízióban fognak maradni, és azt gondolom, hogy a napi szórakozást nyújtó, tehát például a napi sorozatok, azok is szerintem a televízióban fognak maradni, mert azok egyfajta rendszer diktálnak az ember életében. Tehát mint hogy annak idején a Barátok közt volt, hogy évekig láttad folyamatosan ugyanazt a tartalmat és annak a folytatását. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a fajta fogyasztó réteg, aki napi sorozatokat néz, nekik szükségük van egyfajta rendszerességre, és az mindig is a televízión fog maradni. De minden más, beleértve a realityket, meg a dokumentumfilmeket, a filmeket, a scripted, a fikciós tartalmakat, ezek mind-mind a streamre fognak kerülni.
És akkor ezért is van az, hogy nálatok az RTL-nél elindult most egy stream verzió, vagy egy ilyen kísérlet, vagy tehát, hogy egy kicsit ez felvegyétek a versenyt ezzel, vagy ez az átalakulásnak a része, tehát nem... Ugye nálatok most elindult?
Igen, most már ugye nem titok, de múlt hét szerdán indult el Magyarország legelső streaming szolgáltatója, az RTL Plus, ami évek óta fejlesztődik, és én azt gondolom, hogy azért, mert az RTL felismerte, hogy a piac ebbe az irányba megy, és bele kell fektetni abba, hogy ki tudjuk szolgálni azt a réteget, aki saját maga szeretné megválasztani, hogy mikor milyen tartalmat fogyaszt. Tehát ez a jövő, de nem lehet úgy csinálni, mint hogyha ez nem lenne.
Nekem az jutott eszembe, itt ugye idéztük, hogy a televízió az 1950-es években jelent meg Magyarországon, és hogy milyen közösségformáló hatása volt, illetve még az is egy fontos dolog szerintem, hogy a televíziónak volt egy olyan hatása ránk nézve, vagy a fogyasztókkal szemben, hogy ők valaki, vagy a televízió valami, ami nekünk egy társ. Ugye amikor voltak a bemondónők, és ezzel kapcsolatban pont ezért is hívtuk meg Endrei Juditot a mai napra, akkor ugye volt egy ilyen keret, tehát tudtuk, hogy mikor mi történik, volt valaki, aki elmondta nekünk, hogy mi fog ma történni a tévében, milyen filmeket várhatunk, és így tovább, és így tovább. Ugye akkor ez, ahogy kiment, ahogy megszűnt ez a műfaj, akkor is a különböző reggeli műsorokat, tehát amik így real-time-ba zajlanak, azzal kapcsolatban a néző azt érezheti, hogy van egy kapcsolódása. Ugye csak egy filmet nézek, ahogy te is mondtad, az megválasztom én, hogy mikor, az az én döntésem, és nem feltétlenül foglalja keretbe a napomat, mármint ha egyébként egész nap a tévé, mint háttér, mint valami...
Társ.
Igen, nem tudom én sem máshogy mondani, de próbálom kerülgetni ezt a szót, hogy ez úgy ott van nekem. De hogy ezt a funkciót egyre inkább veszíti el, nem? Emiatt talán, ami az irány.
Na hát nem csak emiatt, hanem amiatt is, mert megszámlálhatatlanul sok társ lett azóta. Tehát annak idején, amikor a televízió indult, akkor nagyon kevés ilyen személy volt. Az egész televíziózás körül volt egy misztikum, egy totális elérhetetlenség. Tehát még akár, hogyha a magyar televízióról beszélünk is, hát én amikor fiatal voltam, hétfőn még nem volt adás.
Igen, erről beszéltünk a hétfői adásszünetről.
És a többi napokon meg ugye Endrei Judit, Kudlik Júlia, volt pár bemondó, akiket csak és kizárólag a fakeretes Munkácsi Color televízión keresztül lehetett látni, és soha semmilyen más felületen nem.
Igen.
Nem tudtál velük találkozni az utcán, nem volt internet, nem volt Facebook, nem volt semmi létező kapcsolat, tehát olyan szintű misztikum övesztek körül ezeket az embereket, hogy nem is tekintettünk emberként rájuk. Ez azóta elképesztően meg... Hát ők kétdimenziósak voltak, bent éltek egy ilyen fakeretben.
Igen.
És
kibeszéltek egy ilyen nagyon fura színes világból. Én azt gondolom, hogy ennek a pszichológiája teljesen más volt ahhoz képest, mint ami most van, hogy gyakorlatilag boldog-boldogtalant bekövetsz a Facebookon vagy az Instagramon, igen, és látod, hogy milyen pohár kakaót fogyaszt éppen. Tehát, hogy
ne, ez így van, és kifogástalan külsővel, nem, kifogástalan beszéddel, hiba nélkül, és akkor ha valakit megharapott egy kutya, akkor ott mondták el, hogy az oltási könyvvel hol kell jelentkezni, szóval egy csomó-csomó információt hordozott, és olyan volt, mintha ő mondaná meg, hogy mi fog ma történni, és kész.
Hát, és ez szerintem most egy nagyon fontos dolgot mondtál, mert egészen más volt az ő állításaiknak. Tehát, hogy igen, a Kudlik Júlia, akinek 20 éven keresztül pontosan ugyanaz volt a frizurája, hogy ő valamit a Deltában mondott, az úgy volt.
Ez így van. Igen.
Tehát, hogy ott kétség nem fért hozzá, hogy az egyébként másképp lenne.
Igen. Elég sok, elég jó sorozat kapcsolódik a nevedhez, mint rendező és producer is. Például a Tanár, ami az utóbbi évek egyik legsikeresebb sorozata volt az RTL-en, de a Vállótársakat is ide tudnám sorolni, aztán a Mellékhatás, ami már abban a hullámban érkezett, ami mert talán nekem a Tanár egy kicsit még azért az egy ilyen réteg, tehát hogy a diákoknak, tehát hogy egy fiatalokat megcélzó dolog, többek közt, de ugye a Mellékhatás az már egy nagyon sokkal komolyabb vonal volt, mármint ez az én fogyasztói kultúrámról beszélek most.
Nagyon várom a második évadot, már kétszer végignéztem.
Na tessék, hogy itt ül egy rajongód.
Igen.
Illetve,
egy várakozód.
Illetve hát most az utóbbi évek, és ezt most a kritikák miatt mondom, meg a várakozás miatt, egyik legmegosztóbb sorozatát forgattad le, mégpedig a Jimmy sorozatot, és hát nagyon, nagyon egyöntetően dicséri a kritika. Én még nem tudtam az első részt megnézni, de nagyon igyekszem ezt bepótolni. Hát azért nem kis fába vágtad a fejszét, mikor ez a témához nyúltál.
Igen, most már hála a jó égnek az elmúlt pár évben tudok kizárólag ilyen fikciós sorozatokkal foglalkozni, és én valahogy a fejemben is ketté választom őket, tehát például a Tanár meg a Vállótársakról azt tudni kell, hogy ezek mind-mind már más országban létező sorozatok voltak, amiket mi magyarítottunk, és utána hoztunk létre, és mutattuk be a magyar közönségnek, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem volt vele elképesztően sok meló, de azt hiszem, hogy sokat tanultunk bőle. A Mellékhatás, meg a Király, meg egyébként az Apatigris is, hogyha szabad egy kis könnyedebb műfajt belehozni ebbe a történetbe, főleg, hogy igazából, ha jól sejtem, mind a hárommal játszol te is.
Igen.
ezek mind-mind saját fejlesztési tartalmak, tehát, hogy egészen más pozíciót foglalnak el a szívem környékén, és valóban a Király az most indult el, amit közel 5 éve kezdtünk el előkészíteni, és nem mondom, hogy nem volt több ember, aki lebeszélni akart minket, ahhoz képest, mint aki igazából jó ötletnek tartotta, mert szerintem az ország legmegosztóbb figurájáról beszélünk mindenképpen.
Zámbó Jimmyről, igen.
És egy annyira érzékeny témához nyúltunk, hogy szerintem tél végig csak arra tudtunk gondolni, hogy ez most vagy nagyon jól sül el, vagy nagyon rosszul, és akkor a pokolra kerülünk. De megpróbáltunk egy picit így hátradőlni, és elkezdeni mesélni, és nagyon-nagyon izgalmas volt már maga a kutatás, a találkozás a családdal, a barátokkal, az egykori zenésztársakkal. Hát gondolj bele, hogy úgy kell rendezni, vagy elkészíteni egy sorozatot, hogy annak a sorozatnak a közel 130 szereplője, az mondjuk annak a 90%-a, ami napig is vidáman él valahol.
Igen. És hát ott a család is, gondolom, akiknek megvan a véleményük több fronton, ugye?
Természetesen.
Igen.
Igen, és ez egy csodálatos dolog, hogy mindenkinek lehet véleménye.
Persze.
Mert mindenki el is mondhatja a véleményét, akár pozitív, akár negatív. Szerintem egyébként elképesztő fura érzés lehet visszanézni saját magadat egy fikcióban. Főleg, hogy nyilván egy csomó dolgot te teljesen másképp élsz meg, mint ahogy meséltek rólad. Ugye van egy nagyon izgalmas mondat, szerintem minden epizód elején látható lesz, az az, hogy igaz történetek és hazugságok alapján.
Igen. Hát
azért döntöttünk így, hogy ezt ki fogjuk írni, mert valóban voltak olyan kérdéskörök, amiket egyszerre feltettünk, most nem nevezem meg bizonyos családtagoknak, uh-huh. akik egy asztalnál ültek, uh-huh. és ugyanarra a kérdésre három teljesen eltérő választ kaptunk Jimmyvel kapcsolatban. Tehát ugye mindenkinek a fejében valahogy egészen másképp él a király. A rajongók szemében szent és sérthetetlen. Egy aranytorkú énekes, akinek a dolgaira most már több mint 20 év távlatából eléggé másképp emlékszünk, mint ahogy az megtörtént. De volt az a közönség, aki a zenéjét meg a hangját egyáltalán nem szerette, viszont nem ment el mellette szó nélkül, és neki is teljesen más véleménye van. Tehát, hogy nekünk össze kellett rakni egy ilyen elképesztő mozaikból valamit, ami mégiscsak megmutatja az ő életútját, és nem az volt a cél, hogy szobrot emeljünk Zambó Jimmynek, meg nem is az volt a cél, hogy csináljunk egy ilyen zenés-táncos megemlékezést a királyról, hanem sokkal inkább az, hogy elmeséljünk egy történetet. Egy olyan történetet, ami Magyarországon megtörtént, kell róla beszélni, azt gondolom, mert egy olyan, hát hogy is mondjam, a kisember nagy története, ami annyira nagy, hogy azt tudnatok kell például, hogy a magyar televíziózás történelmének legnézettebb műsora volt valaha, Zambó Jimmy temetése.
Az
közel igen. 70%-os nézettséggel.
Az egy szép nagy szám.
Hát meg az a soha nem látott címlap, tehát a címlapok soha nem látott olvasót hoztak az akkor bulvár. Mozgó bulvárnak. Igen. És ez kimutatható
igen,
volt.
De hogy nem csak akkor, hanem még a sorozat előtt is 20 évvel a halála után
igen,
is címlapra kikerülni.
Igen.
Bármivel.
Nagyon érdekes.
Tehát gondoljatok bele, hogy ez a jelenség mennyire halálosan izgalmas.
Igen.
Dani. Ahogy mondod.
Igen. A főszereplő, aki Jimmyt játsza, mert itt több idősíkon fut, a fiatalkori olasz Renátó, az idősebb pedig Nagy Ervin, és Sel Judit játsza Edit asszonyt, és még számtalan pazar magyar színész játszik a sorozatban, amit hát nagyon várunk, és én már nagyon várom az első részt is, hogy megnézhessem, és hát neked meg nagyon szépen köszönjük, Dani, hogy a rendelkezésünkre álltál, úgyhogy azt kívánom, hogy most gyorsan aludj vissza, és pihenj ki magad, és köszi szépen a sok információt, nagyon hasznos volt. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Igyekszem, és csak a rádióhallgatóknak üzenem, hogy Szabó Kimmel Tamás hamarosan megjelenik a sorozatban, és egészen elképesztő alakítást fog nyújtani.
De kedves vagy.
Én már láttam, ő nem, kifejezetten jó lesz.
Nagyon köszönöm, Dani, köszönöm szépen, jól esett ez a kis promó. Szia, ölelünk nagyon!